Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Hare Rama, Hare Rama,
Köszöntöm szeretnék mindenkit, örülök, hogy eljöttek a bották. Most folytatjuk a Bhagavad Gita-nak a második fejezetét, de még mielőtt azt elkezdjük, ismételjük az első fejezetről, amit tanultunk. Remélem mindenki emlékszik, hogy mit tanultunk, de minden órát így fogunk kezdeni, hogy ismételünk egy kicsit az előző óráról, mert ugye az a lényeg, hogy meg is maradjon valami, mert hogyha csak elfelejtjük, akkor nagyon jó, hogy hallottuk, de kell valamennyire emlékezni. Ki emlékszik arról, hogy mi az első fejezetnek a címe? Jó. Mik voltak Arjunának az érvei, hogy miért nem akar harcolni?
Hogy a rokonai, illetve nagy a tanítói voltak az ellenfél, az ellenség, és akkor a családi kapcsolatokra hivatkozott.
Igen, tehát hogy részvétet érzett a családtagi iránt, igen, ez volt az egyik. Mi volt még?
Bűnös
visszahatás, igen.
Ha megöli a családtagjait, akkor nem lenneki tovább, hogy a tanításodat.
A hagyományok, igen, a családi hagyományok akkor elpusztulnak.
Nem kívánatos népességben.
Az ehhez tartozik, igen.
Hogyha meg is maradna ő, életben maradna, de ha mindenkit megöl, akkor úgyse tudná élvezni a győzelmét.
Igen, akkor nem tudna boldog lenni, mert akkor, hogyha meghal a család, akkor kivel lesz boldog. Igen, tehát ez a négy plusz, most még a második fejezet elején van még egy kifogás, az pedig a döntéstékképtelenség, ez a ötödik vers fogja elmondani, de azt még nem vettük. Tehát ez az öt kifogás. És ezek fontos dolgok abból a szempontból, mert Arjuna bennünket képvisel. Mi is szoktunk kifogásokat hozni az elménk, hogy miért nem szolgáljuk Krisnát, miért csinálunk valami mást, és hasonló dolgokat talál ki az elménk. Nem tudunk úgy érezni, hogy én gyakorlom a Krisna-tudatot, hogy leszek boldog. Fel kell adni ezt, fel kell adni azt, de akkor hogy leszek én boldog. Stb. Mondják, hogy igazából a Bhagavad Gita mindenki követi a Bhagavad Gita-t. Csak van, aki az első fejezetet követi, a kifogásokat, ne gyakorolja a lelki életet, és van, aki pedig a következő 17 fejezetet, Krisnának az utasítása. Tehát egy Bhagavad Gita mindenki követi. Csak kérdés, hogy melyik részét követi. Jó. Mit jelent Dhritarashtrának a neve? Három jelentést mondtam el.
Vesztes.
Pontosabban egy kicsit. Mert Dhritarashtra, tehát hogy ennek a szókapcsolatnak három jelentéséről beszéltünk. Drita az azt jelenti el, hogy birtokos, és rásztra mit jelent?
Nem rásztra.
Rásztra. Persze vannak maharásztra. Rásztra az azt jelenti, hogy birodalom. Tehát ugye Dhritarashtra azt jelenti, hogy a birodalomnak a tulajdonosa. Dhrita azt is jelenti, hogy amikor valaki nagyon ragaszkodik a birodalomhoz, tehát hogy aki foggal körömmel ragaszkodik hozzá, és Dhritarashtra azt is jelenti, hogy eljövendő katasztrófa. Tehát hogy a szanszkrit az nagyon beszédes nyelv, amikor majd hát egy éves képzés keretében nem tanulunk szanszkritot, de a főiskolán van szanszkrit képzés. Szanszkrit nagyon-nagyon beszédes nyelv. És akkor egy szó több mindent is jelent. Vagy például a magyarban a szeretetre csak egyetlen egy szó van. De szanszkritban én legalább 8-at ismerek. Préma, sneha, mán, pranaya, rág, anurág, báv, mahabáv. Ezek a szeretetnek a különféle ízeit, vagy a különféle hangulatait írják le. És a szanszkritban azért vannak erre szavak, mert ott vannak olyan művek, amivel ezt kifejezik, sőt tanítják, hogy hogy lehet ezt elérni. Amikor egy szóban nincs rá szó, vagy egy nyelven nincs rá szó, akkor az azt jelenti, hogy azt nem annyira használják. Tehát, hogy a szeretet, nagyon szívesen használják az emberek, hogy igen, mindenkit szereti a másikat, szereti a családtagjainkat, de a konkrét meghatározása a szeretetnek, Krisna Dász Kaviraj Goszvámi leírja, Átmendriya Pritivan Csataravalikám, Krisnamriya Pritivan Csakabé Prémanám, hogy Isten iránt, vagy szeretet azt jelenti, hogy valaki elégedetté teszi a legfelsőbb személynek az érzékeit. És káma, vagy ké, azt jelenti, hogy elégedetté tesszük a saját érzékeinket. És a szeretet, az igazi szeretet az olyan, hogyha a szeretet személy bármit csinál, a szeretete a szeretőfélnek nem gyöngül. Mert többször voltam olyan, nem tudom, prédikáló programon, amikor valaki elkezdte bizonygatni, hogy az anyagi világban is van szeretet. Igazából szeretik az emberek a családtagjaikat, stb. De hogyha nézzük a szeretetnek a igazi definícióját, mert szeretet egy olyan szeretet, amiben nincs önzés. Ami azt jelenti, megkérdeztem már attól a szemétől, vagy több szemétől is, hogy önnek olyan-e a szeretete, hogy a szeretet személy bármit csinál, akkor az ön szeretete nem gyöngül. Aki szereti a férjét vagy a feleségét, és a férje vagy a feleség bármit csinál, akkor a szeretete nem fog gyöngülni. Ilyen az a szeretet a családtagok között, hogy ilyen a szeretet.
Hát az anyai szeretet, az közelít ehhez.
Anyai szeretet közelít ti meg a legjobban, de még ott is van egy feltétel, ami ezt gyengíti, hogy ez az én gyerekem. Tehát, hogy mivel az enyém, akkor azért szeretem. De lehet, hogy a szomszédnak a gyerekét már nem szeretem úgy, mert ő nem az enyém, ő a szomszédé. Tehát, hogy ott van ez a birtoklás benne. De tiszta szeretet az azt jelenti, hogy a szeretet nem gyöngül, és ez a lelki világban tapasztalható, és ennek a szeretetnek a különböző aspektusai, a előbb említett préma, sznéha, rág, anurág, stb. Amit mondtam. Jó. Ki tudnám felsorolni a odadó szolgálat 9 lépcsőfokát, hogy fejlődünk a hittől, sadától a prémáig. Azt fölrajzoltam ott a táblára, miért felírtam?
Valaki?
Igen?
Magyarul is, mint szanszkriton is.
Aha.
Srada, vagy hit. Utána van a Janakriya, odaadó
szolgálat. Először még a kettő között.
Azt a szaduszam.
Szaduszam.
Fordítva még teszem, hogy szaduszam, vagy bakták a való társulás. Utána lesz akkor a Janakriya, a odaadó szolgálat végzés, utána jön a Anartha Nivriti, ahol megszabadulhatunk a Anartháknak a 75%-ától. Utána a Nista, ahol már ugye elég stabilak tudunk lenni a gyakorlatainkban. Utána Asakti,
először még
a Rucsi, az ő íz jelenti, az ízünk lesz szennében, utána az Asakti, ahol már ragaszkodás, ragaszkodásunk is van, utána van Bála, azt nem tudom, hogy
az extázis,
és a Préma az maga tiszta is lesz.
Igen, ezeknek még vannak közbülső beosztásai, úgyhogy ha lesz időnk, hogy valakit érdekel, tudok arról beszélni, főleg a Anartha Nivritinek még van 6 beosztása, amit úgy hívnak, hogy Anista Bhajanakriya, hogy mi az, ami a lelki gyakorlatot akadályozza. És van 6 akadály, de nem is 6 akadály, hanem a nem szilárd odaadó szolgálatnak a 6 szimptomája. És akkor ezeket Vismát Csakravarti Thakur elemzi a Madhurya Kadambini című könyvében. Mert a lelki élet az nem csak egy ilyen szentimentalizmus. hanem itt vannak konkrét szimptomák, és ezeket ellenőrizni lehet. Ugyanúgy, mint hogyha van egy hőmérünk, amit ide leteszünk, a hőmérő mutatni fogja, hogy hány fok van a szobában. Pont ennyit fog mutatni, a hány fok van. Ugyanígy a lelkiéletünket tudjuk ellenőrizni, hogy hol tartunk, hogy milyen szimptomák nyilvánulnak meg, mert ez nagyon fontos nekünk abból a szempontból, mert tudunk el, hogy hol tartunk, tudunk el, hogy hová akarunk menni, és tudunk el, hogy milyen út vezet odáig. Hogyha a lelkiéletünk, azt akarjuk, hogy a lelkiéletünk hatékony legyen. Sajnos, mivel az emberek túlnyomó többsége nem ért ehhez, nem ért a valláshoz, akkor jön valami csaló, és bármit mond, az emberek elhiszik neki, nem tudják a szimptomákat, nem értenek hozzá. Hogyha én oda mennék Misihez, oda mennék neki egy almát, és azt mondanám rá, hogy ez egy diktafon. Hogyha a Misi még sose látott se almát, se diktafont, akkor lehet, hogy elhiszi, hogy milyen jó diktafon. Csak hogy fogja vele felvenni a leckét, az lesz a kérdés. Tehát, hogy amikor az emberek nem ismerik, akkor lehet neki bármit mondani, mert nem tudják. És ezt sajnos kihasználják olyan személyek, akik vissza akarnak élni az embereknek a jó hiszeműségével. De ezért, amikor valaki prédikál, akkor nem a saját kult fejéből beszél, hanem idézi a szentírásokat, a Bhagavad Gita-t, Simon Bhagavatamot, stb. És azt a tanítványi láncolat alapján magyarázza. Tehát mi nem csak, hogy idézik a Bhagavad Gita-t, a Simon Bhagavatamot, hanem úgy, ahogy a tanítványi láncolatban tanították az ácsárják, mert nem tanítványi láncoknak az a szabálya, nem lehet belőle elvenni, nem lehet hozzátenni. Természetesen helyi időkörülmények között lehet megfelelően magyarázni, de eleve a tanításból nem lehet elvenni, és nem lehet hozzárakni. Akkor marad meg a tanítás tisztán. Jó, ehhez valakinek kérdés?
Gondolom, hogy Srila Prabhupád például föl volt hatalmazva arra, hogy magyarázzon dolgokat számunkra, a mi nyelvünkön, nyelvezetem is, és hogy azért tegyen bele olyan dolgokat a vallásgyakorlásba, ami például azelőtt nem volt, hogy matacsik legyenek avatottak, vagy brámanák, vagy mehetnek oltára, vagy főzhetnek guruknak, vagy ilyesmi.
Az egy másik dolog. Tehát, hogy az már a filozófiának a gyakorlati alkalmazása. Tehát, hogy Srila Prabhupád mi mondta, hogy ugye ez a Bhagavad Gita-nak a cím, Bhagavad Gita úgy, ahogy van. És ez nagyon fontos, hogy Srila Prabhupád nem mondott igazából újat. Csak az eredeti, a Bhagavad Gita-nak a tanítását alkalmazta a helyi idő és körülmények szerint. A példa, amit mond a Mataji, hogy ugye például Indiában vagy a védikus kultúrában a nemek közötti szeparáció az teljesen más. Tehát, hogyha mondjuk én akkor tanították volna a baktákat, akkor a férfiaknak lett volna egy külön előadás, a hölgyeknek meg egy másik külön előadás. De itt nyugati kultúrában a férfiak és nők eléggé együtt vannak, nem csak otthon, hanem amúgy is. Akkor Prabhupád látta, hogy akkor a helyi idő körülmények között hogy kell ezt alkalmazni. De a eredeti tanítást nem változtatta meg egyáltalán. És ez a tanítványi láncolatnak a szabálya, hogy nincs hozzátéve, nincs elvéve. A helyi idő körülmények között van alkalmazva. Például most is. Indiában a ISKCON templomokban se, meg más templomokban se a hölgyek nem végeznek imádatot az oltáron. Mert ott van egy olyan tradíció. De itt nyugaton lehet. De ez egy részlet. Ez egy részlet. Ez nem a tanításnak a lényeg, hanem ez egy részlet, ez egy kulturális aspektus. De a eredeti tanítás az ugyanaz. Nem látod semmit. Srila Prabhupád, amikor írja a magyarázatait, beleszőtt az előző tanítóknak a tanításait, Vishwanatha Chakravartit, akkor Baladev Vidya Bhushan más tanítóknak. Tehát, hogy Srila Prabhupád nagyon hülyen követte a tanítványi láncolatnak a rendszere. Ez így jó?
Jó, csak az a kérdésem, hogy mikor van mondjuk egy ácsárja, aki azt mondja, hogy ne igyatok olyan tejet, ami
Ez részlet. Tehát, hogy ez nem, ez egy gyakorlati alkalmazást, mert a Bhagavad Gita filozófiája az nem változik. Tehát, hogy a gyakorlati alkalmazásban mindig vannak részletek. Ez kicsit olyan, mint hogy most Volkswagen autóval menjenek a szankirtanosok vagy Opellen. Tehát, hogy ez nincs benne a, nem tudom, a paramparának a tanításai között, mert nem ez a lényeg. Ez egy gyakorlati alkalmazása. Sri Chaitanya Mahaprabhu bevezette a szankirtant, hogy osszuk meg a szemnevet és a szentírásokat másokkal, és amikor elkezdte Narottam Dásznakur Srinivásacharya és Shyamananda Pandit, akkor nem Volkswagennel mentek 500 évvel ezelőtt, nem is Opelvel, hanem szekerekre rárakták, és amit vagy ökrök, vagy lovak húztak, és úgy vitték a könyveket. És akkor most pedig vannak, nem tudom, ilyen autók, olyan autók, amolyan autók, és ez nem tartozik hozzá. Ugyanígy ez a tejkérdés, ez is egy aspektus ennek, hogy akkor hogy van tekintve. Srila Prabhupada tudta ezt, de akkor még elkezdte megalapozni a védikus kultúrát, a tradicionális ételeknek a főzését, vagy hogy ilyen ételeket főzzenek. De akkor még nem voltak farmok, vagy csak jóval később voltak, és akkor azt a tejet használták. De most, hogy egyre több farm lesz, és ez egy prioritás lesz, akkor ahimsa tejet használnak a bakták. És ez nem mond ellen, csak amikor egy magot elültet az ember, amikor van egy kis növény, akkor az a palánta erősödik, hozza a gyümölcseit, és több minden megnyilvánul. Igazából az teljesen hű az eredeti tanításhoz. Tehát, hogy kell látni, hogy mi a egy részlet, és mi a eredeti tanítás. Mi az eredeti tanításnak egy gyakorlati alkalmazása. Ez érthető így?
Értem, csak nem egészen tiszta.
Igazából nagyon tiszta. Tehát, hogy van egy alapvető szidanta.
Igen, de
és van a szidantának a gyakorlati alkalmazása.
Az alap az, hogy amit szeretettel ajánlasz föl Krisnának, azt ő elfogadja, és mivel, hogy ő tehénpásztor, hát ezért minden tehenet szeret, akár mi lesz a vége, vagy akár hogy gondozzák, ő akkor is felszabadítja őket. Tehát
felszabadítja őket? Ez mit jelent?
Ja, hogyha én szeretettel ajánlom az ő tejét, akkor ő felszabadítja azokat a teheneket, hogy ne kelljen még egyszer ugyanabban a sorsban megszületni.
Ezt értem, de ennek semmi köze most
ez a filozófiai része. A gyakorlati része az, hogy ahimsa tejet fogyasszunk, mert akkor nekünk nem lesz karbánkban.
Aha, de ezt érti, hogy semmi köze ahhoz, amit én mondtam az előbb? Mert az egyik a szidant, a másik a szidantának a gyakorlati alkalmazása. Tehát, hogy igazából megint a vita az, hogy most mi a részlet. Hogy ez a szidanta hogy van alkalmazva a gyakorlatban. De ami az eredeti kijelentés volt, hogy az ácsárják nem tesznek hozzá, nem vesznek el az eredeti szidantában, az nem változott. Most, amit ön felhozott, a szidantának a gyakorlati alkalmazása ilyen, vagy olyan. Tehát, hogy nem érinti az eredeti kérdést, ez egy másik pont. Ezt értem?
Igen, értem. Csak a gyakorlat az nekem ilyen szinten nem megvalósítható.
Most melyik?
Tehát én nem, mondjuk én nem tudok menni Angliába ahimsa gít venni, kitámolt itthon csinálni, de farmos tejet nem kapok, hogy ahogy csináljam.
De ezt érti, hogy ennek semmi köze ahhoz a témához, amit mondtam.
Jó, oké.
Tehát, hogy...
Most jött nekem elő az egész.
Azt értem, csak akkor ennek nincs kapcsolata. Nincs kapcsolata, amit mondtam, hogy egy ácsárja nem tesz hozzá, nem vesz el az eredeti szidantából. Az eredeti szidanta, tehát, hogy van egy a Srila Jiva Goszvámi a Szandarba művében összefoglalta, hogy mi a Vaisnava szidanta. És akkor a lelki tanítómestereknek az a dolga, hogy ezt a szidantát változtatás nélkül átadják a követőiknek. És ezt megtette Srila Prabhupád, megteszik az ő tanítványai. És mivel elég nagy a földbolygó, és különböző körülmények között, hogy van gyakorlatba ültetve ez a szidanta, az eltérő lehet. És az nem azt jelenti, hogy változtatva van az eredeti szidanta, hanem az azt jelenti, hogy hogyan van alkalmazva, figyelembe véve a helyi idő és a körülményeket. Tehát, hogy amit ön mond, az egy másik dolog. Tehát, hogy nincs közvetlen kapcsolat.
Nekem az a kérdésem, hogy az alkalmazás címszóhoz milyen felhatalmazások vannak, mert ugye Srila Prabhupádnak meg volt a felhatalmazása arra, hogy megengedje, hogy a matrasik menjenek oltárra. Most akkor...
De ennek megint nincs köze a szidantához. Mert a szidanta az nem beszél arról, hogy a matrasik menjenek oltárra, vagy nem. Ez egy pancsarátra dolog, az nem szidanta. Ezt érti? Ugye, az
értem,
nem
de
az.
Akkor én is kitalálhatok akár, mint hogy így
nem.
Úgy gyakorlatban lenni.
Egyáltalán. Ki adta a felhatalmazást?
Na ez a kérdésem lényege, hogy a felhatalmazás az mi honnan tudjuk, hogy fel van hatalmazva ez a gyakorlat, vagy nincs felhatalmazva.
Úgy van, hogy a Krisna tudat nemzet, tehát hogy most ez egy másik kérdés, belemehetünk ebbe, csak egy Bhagavad Gita óra van. Tehát, hogy mert ez arról szól, hogy a Krisna tudat nemzetközi szervezetének van egy GBC testülete, aki a végső jóváhagyó testület. És minden ilyen kérdés elmegy a GBC-hez. És a GBC testület dönt róla, mind a szidantának a gyakorlati alkalmazásához, mint a Krisna tudatnak a praktikus vezetésével. És a GBC testület a fő autoritív szervezet. És amikor a GBC testület dönt valamit, akkor a helyi játráknak akkor azt végre kell hajtani. És akkor a GBC-től jön a felhatalmazás, mert a GBC-t hatalmazta fel Srila Prabhupád, Srila Prabhupádot az ő tanítómestere, de a GBC nem hatalmazta fel magát, hogy akkor kitaláljon valamit, és akkor azt bevezesse. Tehát, hogy ez a pont. Amikor van egy GBC titkár, egy helyi képviselő a GBC testületnek, akkor, és ő kapta azt a felhatalmazást, akkor a helyi időkörülmények között, akkor neki jogosultsága van ahhoz, hogy valamilyen szidanta gyakorlatot, hogy milyen módon interpretáljon egy adott körülmények között. És az a lényeg, hogy ahimsa tejfogyasztáshoz, vagy himsa tejfogyasztáshoz, tehát hogy nem volt konkrét döntés, egy javaslat volt inkább, nem egy konkrét szabály.
Jó.
Jó?
Igen, persze, menjünk a gitára.
Jó. Amit... még nem írtam föl az elmúlt órán, hogy mi a fejezetnek a beosztása. Első fejezet. Az elsőtől a 27. versig felsorolva ez egy bevezetés. És a csata téren felsorolkozik a két hadsereg. 28-tól a 46. versig pedig Arjunának a kétségei vannak felsorolva. Kiemlékszik mi az utolsó vers az első fejezetből, hogy hagytuk ott a Arjunát. Hogy hagytuk ott a Arjunát a csatatéren.
Nem arra
kérdezett, volt valami.
Összeesett?
Nem pont, de közelít.
Volt a dolgát, tanítom.
Az kicsit később van. Kicsit később.
Kérte az urat, hogy valamiben?
Valamiben. Donit ne te át a verset is felolvasson.
Hát, ha senki nem emlékszik.
Mondjuk.
Sanjaya mondta, e szavakkal szólt hát Arjuna csatatéren, majd íját és miát félredobva leült a harc szekerén, és szívét elborította a vára.
Ugye, Arjuna elkezdett bánkódni. Így nem tudja megoldani ezt a problémát. Tehát, hogy elmondta a nagyon okos érveit, hogy nem tudom harcolni, de kétségek között hányodott, hogy most neki mi a kötelessége, most harcoljon, vagy ne harcoljon. Nem akart ezt a csatát ebből a szempontból, de nem volt más választás igazából. Már ott voltak a csatatéren, felsorolkozott a két hadsereg, és mindjárt kezdődött volna a csata, és Arjunának szüksége volt segítségre. És Arjuna egy nagy harcos volt, ugye? Itt írja, hogy szívét elborította a bánat, Prabhupád írja magyarázatban, hogy még sírt is. De Arjuna, ő nem olyan személy volt, mint mi, aki olyan könnyen elkezd sírni, hanem ő egy harcos volt. És amikor olvasjuk a Mahabharatot, Arjuna olyan személy volt, hogy egy hadsereggel egyedül tudott harcolni, úgyhogy utána legyőzte a hadsereget. Volt, amikor még a kurukshetői csata előtt Virata nágánál a kuruk megtámadták Virat Maharajnak a városát, akkor Arjuna egyedül kiment egy szekével, és akkor megvédte a várost. És nagyon sok kuru harcos volt ott, és nem csak hogy harcosok, Drona, Bhishma, tehát hogy a hadvezérek is ott voltak, és Arjuna egyedül megállította őket. És ő nem félt a csatatéren, nem félt attól, hogy ő meg fog halni. Az volt neki a legkevesebb probléma. Tehát a ksatriák azok a személyek, akik igazából nem félnek a harcban. Nem félnek a haláltól. Azt hiszem, múltkor említettem a gurkáknak a példáját, ugye a első világháborúban. Tehát egy ksatria mentalitás az az, hogy ők nem félnek meghalni. Mert hogyha győznek, akkor övék a dicsőség, övék a királyság. Hogyha meghalnak a csatában, akkor mennek a mennyei bolygókra, és még több élvezetben van része. Tehát egy ksatria se így, se úgy nem fél. Hogyha nyer, akkor azért, hogyha meghal a csatában, akkor meg azért nyer. Egy ksatria király nem mehetett haza a csatából, a ellenség ejtette sebek nélkül, mert nem voltak sebek a testen, az azt jelenti, hogy nem harc volt, és az egy szégyen volt. Vagy a spártaiaknál, hogyha egy katonát úgy halt meg, hogy a hátába volt valamilyen nyíl vagy dárda, akkor ez egy nagy szégyennek számított, mert az azt jelenti, hogy eliromodott a csatából, és hátulról ölték meg, és ez egy nagy szégyennek számított.
De ez hülyeség is lehet. Hát, hogyha harcol valakivel, és hátulról leszúrják, tehát benne van az is, ugyanúgy, hogy
benne
nincsenek sebek rajta, akkor lehet, hogy annyira jó harcolt, hogy nem sebesült meg.
Hát, hogyha nézzük, hogyha valaki ott van mi itt lehet filozofálgathatunk, de mi még nem voltunk csatában, hogy milyen egy csatában lenni, és hogyha valaki tényleg ott van, akkor...
Én voltam már is
elmondani. Volt utcai
csatában.
Tessék?
Én utcai csatában.
Utcai csatában.
Ezekben az időben voltak ilyen szabályok, hogy mondjam, hogy csak szemtől szemben álltad.
Igen, tehát hogy a másik, hogy más etikett volt. Tehát, hogy egy korrekt etikett küzdelemben akkor nem lőttek le senkit hátulról. Aztán természetesen voltak olyan személyek, akik nem voltak teljesen korrekt, de az igazi ksatriák, ők csak akkor harcoltak valakivel, hogyha az a személy nem volt mámoros, nem alvás közben nem öltek meg senkit, hanem kihívták a csatára, elfogadta a kihívást, és akkor szemtől szembe. Aztán természetesen látjuk, hogy a Mahabharatban is voltak olyan esetek, amikor ebbe nem sikerült ez az etikus küzdelem, tehát hogy voltak olyan esetek, de az volt a szabály, és azt követték. És ez egy nagy szégyen volt. Szégyen volt, hogyha valaki vétett a csata szabályában. Úgy volt, hogy napkeltekor elkezdték a csatát, megfújták a kagylókürtöt, és napnyugtakor megint megfújták a kagylókürtöt, és akkor vége volt, és utána nem harcoltak. És mivel ez egy család volt, akkor este együtt vacsoráztak. Napközben akkor egymás ellen harcoltak, és vége volt a nap, bement a nap, akkor együtt vacsoráztak, és átmentek egymásnak a táborába. Ez a mai, mostani helyzetben elképzelhetetlennek tűnik, mert nem olyan a kultúra, tehát hogy állunkban megölik, rajtait észszerűen, stb. Csak hogy nyerjenek valamit. Fegyvertelenekre most így olvasni a újságokban, hogy Szíriában a polgári lakosságot, hogy a hadsereg elkezdte lőni egy várost. Tehát nem katonákat, nem hogy egy harci alakulatot, körbevettek egy várost, és azt a várost lövék meg bombázzák, meg nem tudom, hogy csinálnak. Tehát, hogy ilyen nem volt, ez csak az istentelenség miatt van, még a harcban is. Tehát, hogy a harcnak volt egy etikettje.
A kulukaik nem voltak bakták, ugye?
A bakták nem voltak, nem imádták Krisnát, imádtak félisteneket.
Félisteneket,
karmakanda áldozatokat bemutattak. Nem hallottam, hogy az Úrnál elejét imádták volna.
De ez nem lehetett volna kérdésem, hogy akkor ők is hívek voltak valamilyen, vagy?
Félisteneket imádták. Bhishma Devi bakta volt. Srimad Bhágavatamban, Mahabharatban, és akkor ő, mivel neki volt egy ígéret, hogy védeni fogja Hastinapurnak a trónját, akkor Duryodhan oldalára állt, de ő mondta Duryodhannak a elejétől fogva, hogy ahol ott van Krisna, ott lesz a győzelem, és Arjuna és Yudhisthira fog nyelni. Csak Duryodhan annyira makacs volt, hogy ezt nem akarta. Hogy akkor...
Hát még Vidura is bakta volt, de ő nem is vett részt a csatában.
Vidura nem vett részt a csatában.
Sőt, Balarám is.
Nem. Jó, tehát hogy akkor ott fejeztük be az első fejezetnél, hogy Arjuna kétségek között hányódik, hogy most harcoljon, ne harcoljon, és itt látjuk, hogy segítségre lesz szüksége. Megkérjük a Ricsit, hogy olvassa nekünk az első verset, a magyarázattal együtt.
Sanjaya bácsa, Tam Tatha, Kripaya Vishnam, Ashtupur Nakula Sam, Vishidantam Idam Lakyam, Uvácsa Madhusudara. Sanjaya mondta, Arjuna együttérzését, bánatát és könnyező szemét látván, így szólt Madhusudan Krishna. Srila Prabhupada magyarázata. Az anyagi részvét, a panaszkodás és a könnyek, mint az igazi énről való tudatlanság jelé. Az örök élet iránti résztvétet, az önmegvalósítás jelenti. A Madhusudan szónak nagy jelentősége van ebben a versben. Az Úr Krishna megölte Madhudevant, és Arjuna azt szerette volna, ha most a félreértés démonával is végez, aki hatalmába kerítette őt, akadályozta kötelessége végrehajtásának. Az emberek nem tudják, mi iránt kell részvét érezniük. A fuldokló ruhája iránti szánalom ostobaság. Tudatlanság óceánjában fuldokló, nem segíthetünk azzal, a ruháját, bocsánat. A tudatlanság óceánjában fuldokló, nem segíthetünk azzal, ha csak ruháját, durva anyagi testét mentjük meg. Aki ezt nem tudja, és ezért csak a ruha miatt siránkozik, a sodrának, vagyis fölöslegesen kesergőnek hívják. Arjunához Satnia lévén méltatlan volt az ilyen viselkedés. Az Úr Krisna azonban véget vethet a tudatlan ember kesergésének, és a célból énekelte el a Bhagavad Gita-t. A fejezetben a legfelsőbb hiteles forrás, az Úr Sri Krisna arra oktat bennünket, hogyan tehetünk szert az önmegvalósításra, az anyagi test és a szellemi lélek elemző tanulmányozásával. Ez a megvalósítás annak számára lehetséges, aki tettei során nem ragaszkodik az úgymentséhez, és az igazi önvaló szilárd tudásban, tudatában cselekszik.
Köszönöm szépen. Itt Srila Prabhupada beszél a Madhusudan szónak a jelentéséről. Madhu azt jelenti, hogy szeretné, hogy a kétségeit eloszlassa Krishna, Madhusudan, a Madhu egy démon volt, és Arjuna utal erre, ugyanúgy, ahogy megölted Madhut, ugyanúgy öld meg a kétségeimet, szabadíts meg a kétségeimtől. Srila Prabhupada itt mondta, hogy a fuldokló ruhája iránti szánalom ostobaság. Tudatlanság óceánjában a fuldoklón nem segíthetünk azzal, hogy csak ruháját, durva anyagi testét mentjük meg. Srila Prabhupada utal arra, amit mivel ez a második fejezetnek a filozófiája kezdődni fog, hogy mi nem ez a test vagyunk, mi lelkek vagyunk, és a lélek iránt kell igazából részvédet éreznünk, főleg nem az anyagi test iránt. Természetesen az anyagi test az is a ideiglenesen a lélekhez tartozik, ez a léleknek a ruhája, de hogyha csak a testi problémákkal foglalkozunk, és nem mondjuk meg a lélek problémáját, akkor csak elvesztegetjük az életünket. És azért mondja itt, ez egy nagyon szemléletes példa, ugye, a szemléletes példa, hogy valaki fuldoklik az óceánba, és segítséget kér, és lehúzzuk róla a ruháját, a ruhát kivisszük a partra, és őt meg hagyjuk megfulladni, akkor nem oldottuk meg az igazi problémát. Ugyanígy a lélek, aki szenved itt az anyagi világban, és hogyha a léleknek nem segítünk, akkor csak a testén segíteni önmagába az nem elég, mert utána fog kapni egy újabb anyagi testet, újabbat és újabbat, és nem kerül ki a születés és halál körforgásából. És a Bhagavad Gita-nak a filozófiája arra van, hogy a lelket kiemelje a anyagi létezésnek az óceánjából. És itt Srila Prabhupada szintén mond egy dolgot. Aki ezt nem tudja, és ezért csak a ruha miatt siránkozik, az sudrának, vagyis fölöslegesen kesergőnek hívják, és Arjunához kshatriya révén méltatlan volt az ilyen viselkedés. Ugye a varnásramban van négy osztály, szedjük össze, hogy mi az a négy?
Sudra.
Vaisya. Kshatriya. És Brahman, ez a négy fő kaszt van, vagy osztály. És mindenkinek az anyagi világban vannak problémái. A különböző kasztok másképp oldják meg a problémáikat. Hogyan oldják meg a brámanák a problémáikat?
Tanulással,
tudással. Brámanáknak van tudásuk, és ha valami problémájuk van, megoldják azzal. Hogyan oldják meg a ksatriák a problémáikat?
Erővel.
A kötelesség, de mi az a potenciál, amit használnak? Brahmanák használják a tudást,
az erejüket.
A ksatriák az erejüket, a hatalmukat, mit használnak a vajsák?
Pénzüket.
És a sudrák,
lábukat.
Mivel nincs tudásuk, nincs erejük, nincs pénzük, akkor panaszkodnak, keserednek. Tehát, hogy
Mi ez vagy a probléma magadnak, hogy úgy kell lépni, amikor sújtáknak, hogy ugye kibeszélik magukból, és akkor nem jön úgy az elmondjukat.
Panaszkodnak, tehát, hogy amikor valaki csak panaszkodik, de nem oldja meg a problémáit, és a probléma az megmarad. Tehát, hogy ugyanígy, amikor valaki csak panaszkodik, vég nélkül lehet, hogy ti is találkoztatok ma olyan emberekkel, akikkel bármikor találkozunk, csak panaszkodnak, folyamatosan mondják, hogy ez így rossz, az úgy rossz, és ez azt csinálta, az meg azt csinálta, és így volt, és úgy volt, de semmi nem történik, csak panaszkodnak. Tehát, hogy és itt Arjunát közvetve így, hogy igen, még a harmadik versben így le fogja szídni egy kicsit Arjunát, meg a tizedikben. Nem, mint a másodikban. Igen. Kedves Arjunám, hogyan felhőzhettek meg téged ezek a tiszteltalanságok? Ezek nem lennének az olyan emberhez, aki ismeri az életértékét, és nem a felső bolygókra, hanem a szégyenhez vezetnek. Tehát, hogy Arjuna így panaszkodik Krisnának, és megjegyzem, hogy Arjuna bennünket képvisel, tehát, hogy ez a panaszkodás, ez ránk is jellemző. És akkor itt Krisna elkezdi tanítani Arjunát, hogy megvédje őt. Igen?
És azt a másik fejezetet is így behozunk, hogy első versre.
Aha, föl, mindjárt ezt befejezünk, és akkor felírom azt is. Jó, tehát, hogy Arjunához nem volt méltó ez a viselkedés, de Arjuna nem véletlenül volt ebbe a helyzetbe. Arjuna, Krisnának a vegyítetlen tiszta baktája, és Arjuna azért került ebbe a helyzetbe Krisna akaratából, Krisna elmesélhesse a Bhagavad Gita, elmondhassa a Bhagavad Gita-t. Tehát, hogy Arjunát Krisna rakta úgymond illúzióba, azért, hogy el tudja mondani a Bhagavad Gita-t. És akkor a mi áldásunkra váljék. Ugyanígy most a farmon, ott a Srimad Bhagavatam első énekéből a 18. fejezetnél tartanak a bakták, és ott van arról szó, hogy Pariksit Maharajot megálkozza a Sringi, a Brahmana fiú. És több dolog miatt volt ez, nem megyek bele a történetbe, de az a lényeg, hogy Krisna akarta, hogy Pariksit Maharaj hallja a Srimad Bhagavatamot, Sukadeva Goszvámitól, és ezáltal mi is tudjuk hallani. Ugye Srila Prabhupád elhozta nekünk a Bhagavatamot, lefordította a magyarázataiban, látta el, és akkor mi is tudjuk hallgatni a Srimad Bhagavatamot, és mi is tudunk tanulni belőle. De ehhez volt egy olyan előtörténet, hogy akkor Pariksit Maharajot megátkozzák, és hogy 7 napon belül el kellett hagyni a testét, mert a Brahmana átkából, Brahmana fiú átkából egy kígyó madár megharapta Pariksit Maharajot 7 nap múlva. Ezt leírja Srimad Bhagavatam 12. éneke, ami még nincs meg magyarul, de majd időben megveszem is. Jó, ehhez valakinek kérdés?
Mikor lesz az a
12. éve?
11.
Fordítás, ez folyamatban van esetleg?
Fordítás, ez folyamatban van át, most a 10/2-es is megjelent. Nem tavaly, hanem tavaly előtt. De ahogy van, lesz lehetőség, akkor... Mert a 10. ének az angolul, az 4 kötetből áll, itt meg van. A 11. ének az 2 kötetből áll, és a 12. pedig 1 kötetből. Tehát, hogy van még 5 kötet. 5 kötet, ami még nincs lefordítva magyarul. Hogyha valaki megtanul angolul, akkor tudja elolvasni. De hogyha nem, akkor kicsit várni kell.
Ha
megtanul
angolul, akkor tudja fordítani.
A fordítás az a kevesebb, a kiadás az a nehézkes olvastanság. Jó, valakinek kérdés még?
Srila Prabhupádot is azért először Krisna próbára tette, hogy ő ezt meg fogja tudni csinálni, mert a javad után való utazása, meg az odáig való eljutása sem volt semmi.
Hát Srila Prabhupádnak az élete az egy fél...
Infarktus és egyéb problémákat ő is megkapott.
Igen, hát nehézségek mindig vannak az anyagi világban, de Srila Prabhupád egy jó példa számunkra, hogy Hát nekünk nem lesznek olyan nehézségek az életünkben, mint neki. Ugye Srila Prabhupád 70 éves volt, aki, amikor eljött a nyugati világba. Van, aki esetleg több mint 70 éves? Tehát egyikünk se több mint 70 éves. És ő 70 éves korában még soha nem volt Amerikában, de lelki tanítómester utasítására átkelt egy hajón, és akkor a hajón készen volt szívinfarktusra, és akkor megérkezett, először azt hiszem Bostonba érkezett meg, azt mondta, hogy akkor leléptem a peronról, vagy a hajópadról, hajóhídról, nem tudtam, hogy most jobbra menjek, vagy balra menjek, de nagy erős hite volt Krisnában, és akkor Krisna segítette, és a semmiből felépítette Krisna tudatú mozgalmat 10 év alatt, úgyhogy egy teljesen új országba pénz nélkül 40 rúpiája volt a zsebében, ami $7 volt abban az időben, de mivel soha nem tudták beváltani, mert rúpiát nem váltottak Amerikában, akkor kvázi pénz nélkül ment el. Volt nála egy doboz Srimad Bhágavatam, az elsőnek azt hiszem 200 kötet, meg volt azt hiszem műzlit itt magában, mert nem tudta, hogy most a nyugati világban csak húst tesznek az emberek, van valami más. És akkor eljött ezzel, hogy akkor elterjeszti a Krisna tudatot, mert ez volt a lelki tanítómesterének az utasítás, és nem tudta, hogy hogy, de akkor Krisna akkor vezette a Prabhupádnak a életéről szóló könyv, a Prabhupád Lilámit, az leírja, ott lent látható, és ennek van egy részletesebb verziója, angolul. Hogy nekünk nincsenek ilyen nehézségeink, de mindannyiunknak vannak nehézségei, de a mi léptékünkhöz mérten. Jó, visszatérve a második fejezet beosztásának, második fejezet, az első verstől a 10. versig Arjunának a további kétségei, további kétségek. Karmakanda. Ki tudja, hogy mit jelent a karmakanda?
Szóval gyümölcsöző cselekedetek.
Gyümölcsöző cselekedetek. Igen, kicsit pontosabban.
Azért végzünk ott kötelességünket.
A kötelesség.
Hogy legyen neki jó visszatartás.
Igen, tehát hogy az elv az az, hogy valaki azért csinál valamit, hogy megkapjon valami fajta anyagi eredményt, de karmakanda pontosan azt jelenti, hogy valaki áldozatokat mutat be ezért. A védáknak van egy olyan része, sőt, a védáknak a nagy része karmakanda áldozatokat sorol fel. Különféle félisten imádatok, Indra, Shiva, Durga Devi, stb. És szinte csábítják az élőlényeket az anyagi javak élvezetére. A védák jó része nagyon kifinomult reklámok. Amiket most látunk a televízióban, vagy a plakátokon, vagy a rádióban, ezek olyan gagyi reklámok. A védikus áldozatok nagyon kifinomult reklámok.
Sokkal többbe kerültek.
Egyrészt, de a más az pszichológiája. Mert a védik, ezeknek a karmokon felmerülhet a kérdés, hogy a védák miért csábítják az élőnyeket az anyagi nyereségre, az anyagi élvezetre. Ennek van egy célja. A védáknak van egy részletes, lépcsőzetes folyamata, hogy emelik fel az élőlény az anyagi élvezetek szintjéről a lelkiségre. És az első részt azt úgy hívják, hogy ugye amikor valaki nem követi a védákat, azt úgy hívják, hogy karma. Igazából nem is karma, hanem akarma. Vikarma az, amikor valaki szeszélyesen cselekszik, csak a saját szeszélyei szerint cselekszik, és nem fogadja el egy felső tekintélynek a jóváhagyását. Ez bűnös tett, vagy önkényes tettek. Karma, amiben ez a karma kanda is tartozik, az azt jelenti, hogy valakinek ugyanaz a cél, mert miért végez valaki bűnös tetteket, akar élvezethez jutni, akar pénzt, akar hatalmat, akar elismerést, akar házat, akar családot, akar annyi minden dolgot, hogy anyagi boldogságban legyen része. És a karmakanda áldozatok azt mondják, hogy ez mind meg lehet. Hogyha valaki nagyon szép feleséget akar, akkor imádja Uma istennőt, hogyha valaki egészséges testre vágyik, hogy ne legyen semmilyen betegség, akkor imádja a napistent, Vivasvánt, hogyha valaki földi hatalomra szeretne szertenni, akkor imádja a földbolygót, hogyha valaki, mindegy, sorolják a védák, a Simat Bhágavatam második kötete, ennyit van. Itt a második kötet elején sorolják, hogy milyen félisten imádatával, milyen anyagi áldások van lehet része az imádónak.
És hívált imádó.
Igen, tehát, hogy igen, itt van. A második, én a harmadik fejezetében a második, vagy hetedik vers. Aki arra vágyik, hogy a személytelen Brahma Jyoti ragyogásába merüljön, annak a védák urát, az Úr Brahmát, vagy Brihaspatit, amivel papot kell imádni. Aki rendkívüli szexuális képességre vágyik, annak a mennyek királyát Indrát, aki pedig jó utódokra vágyik, annak a kiváló ősatyákat kell imádnia, akiket Prajapatiknak hívnak. Aki jó szerencsére vágyik, imádja Durga Dévit, az anyagi világ felülvigyázóját. Aki arra vágyik, hogy nagyon hatalmas legyen, az imádja a tüzet, míg aki csak pénzre vágyik, az imádja a vaszukat. Aki nagy hős akar lenni, az imádja az Úr Siva Rudra inkarnációját, és aki tengeri gabonára vágyik, az imádja Aditit. Aki a mennyei bolygók elérésére vágyik, az imádja Aditi fiait. Aki világi királyságra vágyik, az imádja Visvadévát, és aki népszerű akar lenni az emberek között, imádja a Szadja félisten. Aki hosszú életre vágyik, az imádja az Ashwini kumárákat, és aki erős felépítési testre vágyik, az imádja a Földet. Aki helyzetének megszilárdítására vágyik, az imádja az együtt a látóhatárt és a Földet. Aki arra vágyik, hogy szép legyen, annak Gandharva bolygó gyönyörű lakóit, aki pedig jó feleségre vágyik, annak az apszarákat, és a mennyei bolygó könnyűvérő Urvoszi lányit kell imádnia. Aki arra vágyik, hogy másokon uralkodjon, az imádja az Úr Brahmát, az univerzum irányítóját. Aki igazi hírnévre vágyik, imádja az Istenség személyiségét, és aki kincsre vágyik, az imádja a Varuna félisten. Aki bölcsességet szeretne, az imádja az Úr Sivát, és aki jó házastársi kapcsolatra vágyik, az imádja a személyes Uma istennőt, az Úr Siva feleségét. De ez csak igazából egy kicsi rész. A védák tele vannak ennek a részleteivel, milyen áldozatot kell bemutatni, mikor kell bemutatni, mert az egész univerzumot személyek irányítják. És amikor valaki elégedetté tesz egy bizonyos félistent, akkor meg tudja kapni a félisteneknek az áldásait. De a Prabhupád mondja, hogy ez olyan, mint egyfajta megvesztegetés. Mondjuk egy példát, hogyha valaki a államban, vagy itt a Magyarországon jó dolgokat szeretne kapni, vagy nem tudom, jó pozíciót, vagy jó pénzügyi lehetőségeket, akkor vannak személyek, hogyha valakiket imád, az mondjuk most hatalmon vannak, hogyha őket imádja, megkapja a kegyüket, akkor bizonyos előnyökben lesz része. De ugyanígy van a felsőbb szinteken is. De ezek anyagi dolgok, nem lelki dolgok. Miért ajánlják a Védát mégis? Kinek van? Te? Igen, Ricsi jelentkezett a végén.
Az más, miért jelentkeztem? Én úgy gondolom, hogy az, hogy valahol ne jussak valahova, meg kell tenni bizonyos lépcsőket, nem tudom felugrani rögtön a tetejére. És mert valaki gyakorolt a következő fogon, az lép fel egyre feljebb, szerintem.
Igen, ez egy módszer, tehát hogy jól amit mondasz, tehát azért ajánlják a Védák ezeket, hogy az emberek túlnyomó többsége ragaszkodik az anyagi érzék kielégítéshez. És a Védák azt mondják, hogy ha követi valaki ezeket az áldozatokat, megkapja ezt. De megkap egy plusz dolgot, hogy épül a hite a Védákban. Épül a hite a Védákban. Igen? Ezt akartam mondani. Igen?
Meg azt, hogy úgyis ezek a félistenek tovább ajándékozzák a legfelsőbb úrnak, tehát egy átmenet van a legfelsőbb úr és az egyén között a félistenek.
Igen, egy szempontból, de függ a imádónak a tudatán is.
De azért csak megkapja valahogy a fő. Az Istenség legfelsőbb személyiségének kegyét is.
Közvetve.
Közvetlen.
Az a pontozatot a kérdésem, hogy nyilván, ha csak Krisnát imádom, de akarom ezeket a dolgokat. Tehát kihagyom a többieket, a legfelsőbbet imádom, és csúnyán hangzik, csak egyszerűen fogalmazott, és viszont vannak vágyaim erre, arra és amarra.
Értem. Tehát ugye ez is nem kell sokat lapozni. Második ének harmadik fejezet, másodiktól hetedik versét olvastam fel az előbb. Lapozok egyet, és akkor utána mondja a bárgalatom, akáma, szarva, kámová, moksa, káma, udáradi, tibréna, bakti, jogéna, jezsita, purusankaram. Aki fejlettebb értelemmel rendelkezik, akár tele van mindenféle anyagi vágyal, akár mentes azoktól, akár a felszabadulásra vágyik, annak minden eszközzel a legfelsőbb egészet, az Istenség személyiségét kell imádnia. Tehát, hogyha valakinek vannak ezek az anyagi vágyai, a félistenek azért tudják beteljesíteni ezeket az anyagi vágyakat, mert megkapták a felhatalmazást Krisnától. Krisna közvetlenül is tudja ezeket teljesíteni, hogyha akarja. Tehát ugye ez a vers azt mondja, hogy akáma, valakinek nincs semmi anyagi vágya. Akáma, szarvakáma, hogy tele van anyagi vágyakkal. Vagy moksakáma, felszabadulásra vágyik, imádja az Istenség legfelsőbb személyiségét. Tehát, hogy az jobb, hogyha valaki a félistenek helyett a legfelsőbb szemét imádja, még hogyha anyagi motivációval is, még hogyha anyagi vágyak.
Azt, hogy hívják szarvakáma?
Szarvakáma az, amikor valakinek sok anyagi vágya van. És ez a lépcsőzetes rendszer, ez azért van, hogy emelje az élénynek a tudatát. Mert igazából mi mire vágyunk?
Mire? Boldogság, a szeretetre.
Szeretnénk szeretetet, boldogságot, szeretnénk elégedettek lenni.
Örök
életűek. Örök életűek, igen. Viszont, hogyha ezeknek az imádóknak beteljesülnek az anyagi vágyai, megkapják a hírnevet, a szép feleséget, a nagy vagyont, a földi hatalmat, stb.
Mégse boldogok, mégse elégedettek.
Pontosan. Megkaptak mindent, amire vágynak. De az elégedettséget nem kapták meg. Mert az elégedettség nincs benne ezekben. Csak úgy néz ki. Mert amikor valaki nem tudom, akar egy nem tudom, országnak az uralkodója lenni, akkor amikor vágyott rá, akkor elképzelte, hogy milyen lesz, hogyha majd az országnak az uralkodója lesz. Amikor viszont belekerül a pozícióba, akkor szembesül azzal, hogy ez nem pont az, mint amit szeretett volna. Mert nem tudom, ki ismeri Demoklésznak a történetét, híres Demoklésznak a kardja. Valaki tudja a sztorit? volt, nem emlékszem a Türanosznak a nevére, de Demokrész, az egyik aténi Türanosznak volt a tanácsadója. És Demokrész gondolkodott, hát milyen jó lehet az uralkodónak, hogy ott ül a trónszéken, és hozzák neki a finomabbnál finomabb ételeket, a jó italokat, táncos nők táncolnak, és mindenki lehódol a lába előtt, és hozzák neki a adókat. Milyen jó élete van az uralkodónak. És akkor valahogy elejtett egy megjegyzést, hogy hallotta az uralkodó. És akkor az uralkodó gondolta, hogy ez a Demokrész, ez teljesen úszkodó. Csak az életnek az egyik oldalát látja. És akkor megkérdezte Demokrésztől, hogy akarsz-e a trónon ülni? És akkor Demokrész mondta, hogy persze. Mondta, hogy jó, gyere vissza holnap, és akkor rájöhetsz a trónra. És akkor azt csinált az uralkodó, hogy felköttetett egy nagy kardot, egy ilyen a lónak a farkából volt egy ilyen nagyon vékony zsinóra farok szőréből, és fel volt kötve a trónszék fölé. És akkor bejött Demokrész, és akkor mondta, hogy mi fel a trónra. És akkor Demokrész látta, hogy ott van fölötte a kard. És akkor kérdez, hogy ez miért van ott? És úgy nézem, hogy nagyon vékony az a zsinór, amire fel van kötve. És mondta az uralkodó, hogy nagyon jó megfigyelő vagy, tehát hogy igen, ez egy nagyon vékony zsinóra van felkötve. És akkor ott így himbálódzott a kardon a trónszéke felett. És mondta neki, hogy mert ez a királyoknak az élete, hogy úgy néz ki, hogy nagyon jó, az uralkodó mindenki az ő utasításait követi, és milyen jó élete van, de emellett mindig ellenségei támadásának van kitéve, jönnek a, akik a pozíciójára törnek, el akarják venni a pénzét, el akarják venni a hatalmát, stb. És amilyen mértékű a, úgymond az élvezet, nagyon nagy az aggodalom is, nagyon nagy a félelem. És akkor így Demokrész tanult egy leckét ebből. Tehát, hogy ugyanígy, hogyha valaki megkapja ezeket az anyagi lehetőségeket, és lehet, hogy megkapja, vagy a védák által, vagy a saját karmájából, egy dolog hiányzik belőlük, az elégedettség. És amikor valaki tapasztalja, hogy követte a védákat, megkapta azt, amire vágyott, kivéve az elégedettséget, mert azt gondolt, hogy ezekben benne van az elégedettség, akkor felébred a kérdés. Van még ezen kívül valami? És akkor a brámanák, mert minden áldozathoz a brámanák tudják bemutatni az áldozatot, akkor brámanák mondták, hogy vannak a védáknak a karmakanda részen kívül van gyánakanda és upászanakanda része is. Amit magyarázzák, hogy az anyagi boldogság az nem az élet célja. Hogyha valaki az anyagi javait feláldozza a legfelsőbb személynek, akkor nyer belőle tudást. És a tudásnak a birtokában le tud mondani az anyagi világról. És akkor van egy lépcsőzetes folyamat, most nem akarok belemenni, majd később részletesen veszük ezt. Tehát, hogy az a lényeg, hogy meg lehet kapni nagyon sok mindent. De az elégedettség az egy másik dolog. És az illuzórikus energia az azt jelenti, hogy csábítja az élőlényeket, nagyon fényesen csillog, de a szubstancia hiányzik belőle. Ugye mája az azt jelenti, hogy valami úgy néz ki, de nem az, mint a déli bába sivatagban. Ugye a déli bába az víznek néz ki, és elcsábítja az állatokat, az élőlényeket, de ahogy mennek közelebb, a víz valahogy nincs ott, csak úgy nézett ki. Ugyanígy az anyagi dolgokban lévő boldogság úgy néz ki, mintha ott lenne, de amikor valaki nem megkapja, akkor valahogy nincs ott. Ez nincs beletéve. És az elme akkor mondja, hogy igen, ebben nincs, de a másik dologban benne van. És utána, amikor azt megkapja, a harmadik dologban benne van, és a negyedikben, és sosincs vége az ígéreteknek. Ez az anyagi világ az ígéret földje. De csak ígéret van, nincs valóság. Nincs benne a lényeg. Jó, valaki még kérdés? Van még egy pár percünk, van. Ja, még nem fejeztem be. Következő rész a 39. verstől, és az 53. versig, Buddhi Yoga. Mondjuk, hogy Niskán Karma Yoga. Az 54-től a 72-dik versig pedig Szamádiról megszól, Szamádinak a leírása. És igazából ez a második fejezet, ez a Bhagavad Gita tartalmának összefoglalása. Tehát itt igazából röviden minden témáról szó lesz, amit később a Bhagavad Gita ki fog fejteni. Ez egy ilyen összefoglalás. Buddhi Yoga, Niskán Karma Yoga. Ki tudja, hogy mit jelent a Niskán Karma Yoga? Kicsit pontosabban Niskán Karma Yoga azt jelenti, hogy amikor olvassuk, hogy van Karma Yoga, vagy Gyána Yoga, vagy Diána Yoga, a yoga az azt jelenti, hogy kapcsolat a legfelsőbb úrral. És ami előtte van, hogy Karma, Gyána, vagy Diána, az azt jelenti, hogy mind keresztül van a kapcsolat. Karma Yoga az azt jelenti, hogy a tettek eredményén keresztül van a kapcsolat a legfelsőbb személlyel. Tehát karma yoga az azt jelenti, hogy amikor valaki dolgozik, ragaszkodik a munkához, és a munkának van egy eredménye. És karma yoga az azt jelenti, hogy ajánlja a munkájának az eredményét a legfelsőbb személynek. És ennek van két fő beosztása. Az egyik a szakám karma yoga, amikor valakinek még vannak anyagi vágyai, és a munkájának az eredményének az egy részét ajánlja a legfelsőbb úrnak, egy másik részét meg akar tartani a saját élvezetére. Osztozkodik Krisnával. Krisna egy kicsit neked, egy kicsit nekem. A Niskán Karma Yoga az azt jelenti, amikor valaki felajánlja a tettének az eredményét a legfelsőbb úrnak teljesen. Gyána Yoga az azt jelenti, hogy valaki az intelligenciáját használja, hogy megértse a legfelsőbb szemét. Dhyana Yoga az azt jelenti, hogy valaki meditál a legfelsőbb személyén, és ez a meditáció a kapcsolat a legfelsőbb személy felé. De a Bhakti Yoga az a teljes kapcsolat. Ezt felírom, és akkor ezzel befejeztük, és akkor tartunk egy szünetet. A jogának van öt eleme. Az első a karma. Második Gyána, harmadik Vajrágya, negyedik Dhyána, az meditáció, a Vajrágya az lemondást jelent, Gyána az tudás, karma pedig munka, és az ötödik pedig a Bhakti. Odaadást jelenti. Esik?
Nem látni.
Nem látni. Ott egy másik. Tehát az ötödik, a Bhakti az jobb alatt. Ezt látni még? Dhyána valamennyire talán. És ez a teljes jóga. Amikor valaki karma jogát végez, az azt jelenti, hogy a jogának ezt a részét gyakorolja. Tehát nem gyakorolja az összes elemet, csak egyet. Amikor valaki gyána jogát csinál, ebből az ötből ezt a kettőt, a gyánát és a vajrágját alkalmazza. Amikor valaki gyána jogát vagy astanga jogát végez, akkor ezt a közbülső hármat, a gyánát, a vajrágját és a gyánát használja, az azt jelenti, hogy azon keresztül kapcsolódik a legfelsőbb személyhez. És amikor valaki bhakti jogát gyakorol, akkor mind az öt részen keresztül kapcsolódik a legfelsőbb úrhoz, és ez a teljes joga. Ugye ha valaki bhakti, akkor tevékenységet végez Krisnáért. Ugye a gyána joga, most tanuljuk a Bhagavad Gita-t, vajrágya, követünk szabályos elveket, lemondásokat, gyána, dzsapázunk, meditálunk a legfelsőbb személyen, és bhakti is mindezt odaadással tesszük. Tehát ugye ez a teljes joga. És a Bhagavad Gita-nek a teljes jogáról, erről a bhakti jogáról szól, de az első hat fejezet, az karma jogáról szól a Bhagavad Gita-ban, az utolsó hat fejezet, az gyána jogáról, és a közbülső hat fejezet, az pedig bhakti jogáról. Ez a felosztása a Bhagavad Gita-nak. Jó? Valakinek ehhez esetleg van kérdése?
Hogy aki a karma jogát végzett, csak a tettekkel kapcsolódik, aki a gyána jogát, az a tettekkel és szabályozva.
Aki a gyána jogát, az a
második és harmadik.
A gyána joga, igen. A dhyána joga az második, harmadik, negyedik, és a bhakti joga az mind az öt.
Jaj, nincs csak a vajrágya.
Nem, mert az vagy gyáni, vagy dhyána vagy astanga jogát gyakorol. Igazából a bhakti mindegyikben benne van egy kis százalékban, mert bhakti nélkül nem tudnának eredményt adni. De technikailag azért nincsenek megemlítve, mert ez nem sok benne. És van át csak, hogy tapod a Bhagavad Gita magyarázatában nagyon részletesen beszél el. Valakinek kérdés még? Ha nincs, akkor itt megállunk, és 10 perc szünet után 11 óra 40-kor kezdhetjük.
És elég a mélyre?
Nem, 10 perc szület. Sivaprópát ki, és az elnyitek.